Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. A beszélgetést felvételről hallják, a műsort kedden délután rögzítettük. Jó napot kívánok, miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
A magyar kormány szerint Brüsszel hadigazdaságot épít és hitelekből, megszorításokból finanszírozná az orosz-ukrán háborút. Erről volt szó a tanácsülésen decemberben, de pontosan milyen döntés született?
Talán érdemes először ezt politikai kontextusba helyezni, ugye nem arról van szó, hogy hirtelen a semmiből előpattant egy ilyen döntés, ami egyébként 90 milliárd euró értékű hitelfinanszírozást biztosít Ukrajna számára az elkövetkező két évre, tehát 2026-ra és 2027-re, hanem arról van szó, hogy az Európai Unió az orosz-ukrán háború kitörésétől kezdve folyamatosan fölépítette azt a politikát, hogy Ukrajnának katonai, gazdasági, humanitárius és egyébként sokrétű támogatást nyújt, és ez a támogatás 2022 óta a bizottság számai szerint már több mint 193 milliárd euróba került. Csak a viszonyítás kedvéért jegyzem meg, hogy számolgattunk, hogy Magyarország az uniós csatlakozása óta, tehát 2004 óta mennyi uniós transzfert kapott, és ez az uniós transfer, ez körülbelül 93 milliárd euró, hogyha ebből levonom Magyarország befizetéseit az uniós költségvetésbe, akkor a nettó egyenleg az körülbelül 72 milliárd euró, és 2004 óta. Tehát ez a 72 milliárd eurós nettó egyenleghez viszonyul az a szám, hogy Ukrajnának a háború kitörése óta az Európai Unió 193 milliárd eurót meghaladó forrás biztosított. És ahogy a háború haladt előre, az Európai Bizottság folyamatosan állt elő az újabb és újabb finanszírozási csomagokkal, és mindig azt mondta, hogy ez a finanszírozási csomag, ez most már belátható ideig elég lesz. Ugye először egy kisebb csomaggal nyitottunk, utána jött egy 50 milliárd eurós csomag, aminek elvileg a következő 7 éves költségvetési időszak, tehát 2028-ig elégnek kellett volna lenni, és most kiderült, hogy mégsem elég, és most jött egy következő csomag, ezúttal ez 90 milliárd euróról szól. Ugye ez a pénz az Európai Unió költségvetésében nincsen meg, és a tagállamok nem is mutattak hajlandóságot arra, hogy ezt tagállami hozzájárulásokon keresztül finanszírozzák. Tehát arról van szó, hogy az Európai Unió fel fog venni a nemzetközi pénzpiacokról 90 milliárd eurónyi hitelt különböző részletekben és ütemezéssel. Ezt tovább folyósítja Ukrajnának, és Ukrajnának ezt elvileg vissza kell majd fizetnie, de ehhez a visszafizetéshez kapcsolódik egy politikai kondíció. Az Európai Unió csak akkor várja el ennek a hitelnek a visszafizetését, hogyha Ukrajna Oroszországtól kap kártérítést a háborúval okozott károk kompenzációjára. És ugye az a döntés született, hogy ebben a konstrukcióban nem vesz részt az Európai Unió valamennyi tagállama, tehát egy megerősített együttműködéshoz része az Európai Unió, és ebből kimarad Csehország, Szlovákia és Magyarország, tehát ennek a terheit és a pénzügyi kockázatait ezek az országok nem fogják viselni. Ez a döntés született decemberben.
Én is vettem föl már hitelt, és akkor tudtam az összeget, a kamatozást, a lejáratot, nyilván tudtam, hogy én leszek az adós, és adnom kellett egy fedezetet. Ennél a hitelnél ezek hogy néznek ki?
Ezek egy részét tudjuk, más részét nem tudjuk. Ugye magának a döntésnek a végrehajtása abban a fázisban áll most, hogy a megerősített együttműködés létrehozását azt az Európai Unió szabályai alapján a tanácsnak, illetve az Európai Parlamentnek is engedélyeznie kell. Tehát ez csak akkor lehetséges, hogyha az intézményi hozzájárulás ehhez megvan. Ez a tanács részéről már megszületett, az Európai Parlament részéről még nem. Ezt várjuk jövő héten az Európai Parlament plenáris ülésszakán, és utána kezdődhet el annak a makropénzügyi eszköznek a letárgyalása, ami utána ennek a hitelfelvételnek a konkrét paramétereit meg fogja határozni. Ebben már nyilván azok a tagállamok, amelyek egyébként a terheit nem viselik, ebben nem vesznek részt. Megfigyelőként jelen lehetnek a tanácskozásokon, de szavazati joguk nincsen. És akkor fog a bizottság egy konkrét felhatalmazást kapni arra, hogy a 7 éves költségvetés kerettervnek az úgynevezett headroomja terhére a nemzetközi pénzpiacokon felvegyen valamilyen hitelt, és ezt tovább folyósítsa Ukrajnának valamilyen feltételekkel. Most egyelőre annyit tudunk, hogy ugye Ukrajnának van egy feltételes visszafizetési kötelezettsége, másrészt pedig ugye a német kancellár, meg utána többen bemondták azt is, hogy ez Ukrajna szempontjából kamatmentes hitel lesz, ami azt jelenti, hogy Ukrajnának nem kell ezért kamatokat fizetni, a kamatokat az uniós költségvetés fogja viselni, de nyilván ezeknek a kamattereknek a viselésében sem vesznek részt azok a tagállamok, amik az együttműködésből kimaradtak.
A magyar kormány megítélése szerint ez az uniós hitelfelvétel szétfeszíti-e, vagy esetleg túllépi-e az Európai Unió jogi kereteit?
Nekünk az Európai Unió közös hitelfelvételével kapcsolatban nagyon komoly aggályaink vannak. Én most visszautalok, elnézést, most kicsit jogászkodni fogok, de ugye mindig visszatalálok a KH-hoz, amikor új területekre merészkedünk. Ugye annak idején ez egy magától értetődő axióma volt, hogy az Európai Unió működését nem lehet hitelből finanszírozni. Az Európai Unió az nem egy adósság közösség. És ez az axióma, ez már többször megdőlt, először olyan kis méretben és olyan szűk területeken, ami az Európai Unió működését és az Európai Unió természetét azt lényegileg nem érintette. Itt alapvetően EU-n kívüli országoknak nyújtott fejlesztési hitelekről van szó, amit szintén az Európai Unió hitelként vett fel a pénzpiacról, folyósította tovább, tehát ez így átfolyt az EU-s költségvetésen, de ezek olyan kisméretű hitelek voltak, hogy az Európai Unió, mint adósságközösségnek a létrejött, az lényegre nem vetődött fel. Aztán a helyreállítási alap volt az első nagy döntés, ahol már szabad szemmel is látható nagyságú hitelfelvétel történt. Ez ugye az Európai Unió 7 éves költségvetésének a méretéhez képest is jelentős összeg.
Ez a Covid utáni.
Ez a Covid utáni gazdasági újjáépítési eszköz volt, aminek az lett volna a feladata, hogy felpörgesse az uniós gazdaságot a Covidot követő gazdasági válság között. És akkor ugye az a döntés született, hogy ez egy kivételes eszköz, ez egyszeri eszköz, ez soha többet meg nem ismételhető, nem jelent precedens, ez nem fog az Európai Unióból egy adósságközösséget létrehozni, és ezért emögött sikerült politikai konszenzus teremteni ezekkel a feltételekkel. Most azóta azt látjuk, hogy vannak tagállamok, ami kifejezetten szorgalmazzák, hogy ez egy jó gyakorlat, ezt csináljuk többet, ez működik. Nekünk ezzel kapcsolatban az elméleti fenntartásunk az, hogy mi nem akarunk az Európai Unióból egy adósságközösséget, mert ez a fiskális föderalizmus felé tett lépés. Ugye az Egyesült Államok történetéből szokás a Hamiltoni pillanatra hivatkozni, amikor az államoknak a szövetségéből valójában egy szövetségi állam lett, és egy adósság közösség kovácsolta ezt igazából a szövetségi állammá. Másrészt pedig ugye nekünk van egy konkrét, egy gyakorlati tapasztalatunk ezzel a helyreállítási hitellel kapcsolatban, mégpedig az, hogy a hitelfelvételnek a pénzügyi terheit minden tagállam viseli, ugyanakkor a hitelfelvételből biztosított forrásokhoz való hozzáférés az politikai okokból meg lehet tagadni, és ez meg is történt. Tehát mi ezekhez a forrásokhoz nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben férünk hozzá, miközben a terheit viselnünk kell, és ez egy olyan precedens, amit nem szeretnénk mi a szavazatunkkal megerősíteni, ezért is maradtunk ki az újabb hitelfelvételi körből többek között.
Azok viszont, akik nem maradtak ki, tehát akik részt vesznek most Ukrajna finanszírozásában ezzel a közös hitelfelvétellel, ugyanazok lesznek, akik később majd részt vehetnek ennek az országnak az újjáépítésében, amikor véget ér ez a háború?
Ezt gyakran hallom, és ez elhangzik politikai érvként, hogy hát valamikor majd Ukrajnában megindul a szervezett újjáépítés, és ez óriási gazdasági potenciált jelent az Európai Unió tagállamainak, meg a tagállamok cégeinek, különösen azért, mert most már ugye papíron is az Európai Unió a legnagyobb finanszírozója Ukrajnának, és mindenki azt gondolja, akkor ezért cserébe majd be lehet politikai zsetonokat váltani Ukrajna újjáépítésével kapcsolatban. Én szerintem ez egy déli bábos gondolkodás, ez egy olyan víz, ez egy olyan szivárvány, ami ez a sivatag közepén gyalogló sohasem fog elérkezni. Ugye jelenleg Ukrajna újjáépítéséről csak teoretikusan beszélhetünk, mindaddig, amíg egy éles fegyveres konfliktus zajlik, addig ott senki nem fog érdemi újjáépítést végezni. Ott Ukrajna életben tartásához feltétlenül szükséges beruházások történnek, például az energetikai szektorban, vagy az infrastruktúrában, de lényegi újjáépítésről nem beszélhetünk. Tehát ezért felesleges is arról beszélni, hogy ez majd akkor hogyan lesz leosztva az egyes tagállamok között. Másrészt pedig azt látjuk, hogy valószínűleg az Ukrajna jövőjével kapcsolatos tárgyalásoknak is része lesz az, hogy a nagyhatalmak milyen gazdasági érdekeltségekkel fognak rendelkezni Ukrajnában. és ezek a tárgyalások, ezek egyelőre Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével zajlanak. Időnként az Európai Unió és annak vezetői megjelennek ukránokkal, megjelennek amerikaiakkal az oldalukon, de én nem látom azt, hogy ezekben a tárgyalásokban érdemben részt vennének. Tehát nem világos az, hogy az a várakozás, hogy majd itt európai cégek meghatározó befolyást fognak gyakorolni Ukrajna újjáépítésére, és ebből jelentős profitot fognak realizálni. Nem látom, hogy ezt vágyakozásokon túlmenően mire alapozzák eddig.
Ön ugye betekint azért a színfalak mögé jóval többet tud, mint mi, tehát ezekben a hetekben, hónapokban még nem osztogatják a nagyhatalmak föl maguk között a majdani Ukrajnát?
Most ugye én azt nem tudom, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna megbeszélésein milyen szempontok merülnek fel. Ott valószínűleg, legalábbis a nyilvánosságra jutott információk alapján, ott valóban kőkemény amerikai gazdasági érdekérvényesítés zajlik ezeken a megbeszéléseken. Viszont a Ukrajna és az Európai Unió megbeszélésein én ennek a nyomait sem látom. Ott Ukrajna továbbra is a demandőr pozícióban van, tehát ő most éppen biztonsági garanciákat kér, meg most éppen további pénzügyi támogatást kér. Ugye Zelenszkij elnök bejelentette, hogy még az elkövetkező 10 évre neki 800 milliárd dollárnyi finanszírozásra lenne szüksége, olyan finanszírozásra, amiben a védelmi kiadások még nincsenek is benne, és emellett kellene neki biztonsági garanciák, emellett kell, hogy kapjon egy céldátumot az Európai Unióhoz való csatlakozásra, stb. Tehát én nem látom azt, hogy ezeken a beszélgetéseken szó lenne arról, hogy az Európai Unió, az Európai Unió tagállamai és ezeknek a cégei akkor Ukrajnában a jövőben a gazdasági érdekeiket hogyan tudják érvényesíteni. Megbeszéléseken ezekről nincsen szó, de ennek nyomait se látom.
Elvarva ezt a szállat, tehát az, hogy mi magyarok nem veszünk részt a közös uniós hitelfelvételben, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem vehetünk majd részt később Ukrajna újjáépítésében, helyreállításában.
Ez egészen biztosan nem jelenti azt, annál is inkább, mert hogy ez utóbbival kapcsolatban érdemi, komolyan vehető egyeztetések Ukrajna és az Európai Unió között egyelőre nem zajlanak.
A zárolt orosz vagyon közvetlen felhasználása lekerült a napirendről, vagy más jogi megoldáson dolgoznak?
Ez formálisan nem került le a napirendről, annyira nem, hogy az Európai Unió 25 tagállama által támogatott ukrán következtetési szöveg. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy az Európai Tanács következtetésekkel zárul. A következtetések elfogadásához egyhangúság szükséges. Ugyanakkor tavaly éveleje óta az a gyakorlat alakult ki, hogy az Ukrajnával kapcsolatos szöveghez Magyarország nem csatlakozik, és ezt nyilvánosságra hozzák, mint EU-26-os szöveget, de ez ettől függetlenül nem tekinthető az Európai Tanács állásfoglalásának. És a decemberi Európai Tanács az ebből a szempontból is újdonságot hozott, mert hogy az ukrán szöveghez most már nem csak Magyarország, hanem Szlovákia sem csatlakozott, tehát most már igazából EU 25-ös szövegről van szó. Ez a 25-ös szöveg, ez felhívja az Európai Unió tanácsát, ez a miniszteri szintű testület, felhívja az Európai Unió tanácsát arra, hogy folytassa a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatos előkészítő munkálatokat, de tekintettel arra, hogy ez tavaly decemberben a belga ellenállás miatt gyakorlatilag befutcsolt. Nem látom azt, hogy akár politikailag, akár jogilag lenne momentum arra, hogy ezeket a tárgyalásokat újraélesszék. Ez most egy tetszhalott állapotban van, de szerintem ezt a tetszhalottat nagyon nehéz lesz újraéleszteni.
Ránézésre egyszerű a dolog, hogy az agresszor vagyonát fordítsák kártérítésre. Nem csak a magyar kormány tiltakozik emellett. Kérem, foglalja össze röviden és egyszerűen, hogy kinek milyen bajt okozna, hogyha az agresszorhoz köthető vagyonokat ilyen amúgy morálisan akár elfogadható célokra is defordítanák?
Ez nagyon bonyolult kérdésnek hangzik, de ez jogilag is, meg politikailag is nagyon egyszerű. Ugye politikailag ez egy hadüzenettel felérő döntés lenne. Ugye arról van szó, hogy van két harcoló fél, Oroszország és Ukrajna, és egy entitás, amelyik ennek a háborúnak nemzetközi jogi értelemben nem részese, ugye politikailag ez már vitatható állítás, mert szerintem az Európai Uniós tagállamok a jelentős rész az gyakorlatilag hadviselőfélként működik.
Sok szakértő ült már az ön székében, aki úgy fogalmazott, nem most, hónapokkal, évekkel ezelőtt, hogy a nyugati világ, mondjuk így most egy kicsit egyszerűen, de jure nem, de facto háborúban áll Oroszországgal.
Igen. És ugye ez az orosz jegybanki vagyonnak az elvonása, ezt a de facto háborús helyzetet szerintem de jure háborús helyzetté alakítaná át, mert ugye arról van szó, hogy hogy az egyik hadviselő fél vagyonát elveszem, és azt nem egyszerűen elveszem tőle, hanem odaadom a másik hadviselő félnek. Ezt nagyon nehéz másként értelmezni, mint egy háborús cselekedetként. Ugye ez a politikai értelmezés. A jogi értelmezése sem olyan bonyolult. Ugye itt egy szuverén vagyonról van szó. Ez a szuverén vagyon azoktól, azok által, akik a fegyveres konfliktusnak de jure nem részesei, az nem vonható el. És erre különösen a jegybanki vagyon esetében, amíg a szuverén vagyonnak is egy speciálisnak minősülő eleme, mert ez nem egyszerűen állami funkciók fenntartását szolgálja, hanem ez az állami és a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitását szolgáló tartalék, amit ráadásul nemzetközi elszámolási szabályok alapján kell külföldön tartani, mert ugye a jegybanki tartalékra vonatkozóan vannak előírások, ezek egy részét lehet az országon belül tartani, de jelentős részét az országon kívül kell tartani, és ezzel a vagyonnal az egyébként tulajdonjogot gyakorló állam is csak meghatározott és rendkívül szigorú feltételek mellett rendelkezhet. Pontosan azért, hogy a biztosítéki funkcióját el tudja látni. És még a második világháborút követően sem merült fel az, hogy a vesztes hatalmak jegybanki tartalékát háborús jóvátételre automatikusan felhasználják. Magyarország példáját is lehet hozni, ugye éppen lesz kerek évfordulója idén a forint bevezetésének, és a pengő rendszerről a forintra való áttérésnek az egyik előfeltétele az volt, hogy egyébként Magyarországból kivonatoztatott jegybanki arany és ezüst tartalékot visszakapjuk, és ez meg is történt, függetlenül attól, hogy egyébként Magyarországnak nagyon komoly jóvátételi kötelezettsége keletkezett.
Számol valaki ön szerint most az Európai Unióban komolyan azzal, hogy Oroszország elveszíti ezt a háborút és jóvátételt fizet?
Én szerintem ez egy retorikai eszköz. Azt senki nem gondolhatja komolyan, mert itt a nyilvános kommunikáció és a valóság között azért elég komoly szakadék van. Ugye azt szokták mondani, hogy a háború első áldozata mindig az igazság, és onnantól kezdve, hogyha valaki a háborúban magát, ha nem is de jure, de de facto hadviselőfélnek tekinti, akkor innentől kezdve a háborúval kapcsolatos kommunikáció is a háború része. Az nem egyszerűen beszéd a valóságról, hanem az egy hadviselés szavakon keresztül. És innentől kezdve, akik maguk is úgy gondolják, hogy a magyar kormány nem tartozik ebbe a kategóriába, mert mi nem tekintjük magunkat ennek a fegyveres konfliktus részesének, sem de jure, sem de facto, de akik de facto annak tekintik magukat, azok úgy beszélnek a háborúról, hogy ezzel valójában háborús célkitűzéseket valósítanak meg. És ők nyilván nem fognak nyíltan beszélni arról, hogy mekkora esélyt látják annak, hogy ezt a fegyveres konfliktust egy olyan nemzetközi megállapodással le lehet zárni Oroszország részéről, ami Oroszország számára jóvátételi kötelezettséget állapít meg. Hát szerintem ennek a realitása, a politikai realitása pontosan zéro.
A folyosón egyébként önnek ezt mondják?
Nem egészen ezt mondják, de azt mondják nekem a folyosón, hogy abban az esetben, hogyha valóban egy béke megállapodásra törekszik Ukrajna és Oroszország, akkor mind a két félnek érdemi politikai kompromisszumokat kell kötni. És nyilván ez magába foglalja azt, hogy egy olyan megállapodás, ami azokat a kérdéseket, amiket az Európai Unió ezekben a szűkebb körben elfogadott ukrán szövegekben folyamatosan hangoztat, vagyis hogy a háborús bűnösöket felelősségre kell vonni, jóvátételt kell fizetni, a határok erőszakkal nem változtatunk, és így tovább, és így tovább. Hogyha ezeket az elemeket szeretnénk egy jövőbeli béke megállapodásban látni, akkor ez a béke megállapodása sohasem fog létrejönni. És az a béke politika, itt most idézőjelben használom a béke politikát, az a béke politika, ami irreális béke feltételeket támaszt, az valójában nem béke politika, az a háború folytatására irányuló politika.
Amennyiben ezzel a hitelfelvétellel az Európai Unió átveszi Ukrajna finanszírozását, az milyen hatással lesz Ukrajna tervezett Európai Uniós csatlakozására, tagságára?
Ezt én nem is a finanszírozás oldaláról közelíteném meg, bár tény az, hogyha az Európai Unió tovább folytatja az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását és ukrán anyagi támogatását, ez valószínűleg ösztönző lesz egyrészt arra, hogy a háború folytatódjon, mert hogy az európai befektetések védelmét azt valahogyan biztosítani kell. a pénz után mennek. Másrészt pedig nyilván felerősödik az a hang, hogy hát akkor egy idő után ezeknek a befektetéseknek a védelmét, ez csak Ukrajna-Európai Uniós tagságán keresztül lehet biztosítani. De az ukrán érvelés, meg az ukrán-európai uniós csatlakozás támogatóinak az érvelése az nem anyagi természetű érvelés, hanem biztonságpolitikai természetű érvelés, és egyre gyakrabban hallani azt közvetlenül is, tehát nem csak áttételesen vagy utalások szintjén, hogy Ukrajna-Európai Uniós tagsága az valójában egy soft biztonsági garancia. Mivel, hogy Ukrajna NATO tagsága az belátható időn belül nem reális, ezt az Egyesült Államok kifejezetten elutasította, Magyarország sem támogatja, ezért azt mondják, hogy hát amit az ukránok a NATO-n keresztül nem tudtak elérni, azt soft módon próbálják majd az Európai Unión keresztül elérni. Ugye megjegyzem, az Európai Unióról szóló szerződésben is van egy védelmi klauzula, ami előírja azt az unió tagállamai számára, hogy a tagállamot harmadik ország által ért támadás esetén minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni kell. És akkor majd nyilván onnantól kezdve, hogy Ukrajna bent van az Európai Unióban, az, hogy ez a klauzula mit jelent, azt onnantól kezdve majd az Európai Unió bírósága fogja meghatározni autoritatív jelleggel. Tehát az innentől kezdve kikerül a tagállami szuverenitás köréből. És azt mondják, hogy hát akkor ez egy biztonsági garancia Ukrajna számára, ami szerintem az Európai Unió lényegének a teljes félreértése, mert az Európai Unió nem egy védelmi közösség, és nyilván teljesen irreális várakozásokat gerjeszt Ukrajnában is, hogy az uniós tagságokhoz mivel jár és mivel nem jár.
Mi a helyzet most az uniós gáz és olajszankciók ügyében?
Ugye hát érdekes események történtek. Tavaly még a jogalkotási folyamat nem zárult le. Ugye arról van szó, hogy az orosz olaj, illetve gáz felhasználása az Európai Unió szankciós rezsimének a hatály alá tartozik. Vannak bizonyos korlátozó rendelkezések. Ezek jelentős része arról Magyarország a vezetékes földgáz, illetve kőolajszállításnak köszönhetően mentességet élvez. Ezt ugye mi a szankciók elfogadása során letárgyaltuk. Ekkor született az az elképzelés egyes tagállamok és a bizottság részéről, hogy ezeket a lényegileg szankciós intézkedéseket, ezeket akkor kereskedelempolitikai intézkedésnek maszkírozva fogadják el, ami már Magyarországot is érintené. Nyilván ennek egyetlen egy oka volt, hogy az egyhangú döntéshozatal követelményét valamilyen módon meg akarták kerülni. És a kereskedelempolitikai jogalapra hivatkozással ezt a javaslatot a bizottság be is nyújtotta, a tanács el is fogadta, és az Európai Parlament részéről várunk még a formális jóváhagyásra, miután ez januárban akár már hatályba is lépett, és a hivatalos lapban megjelenhet. Ugye ez a jelenlegi állás szerint ez úgy néz ki, hogy a földgáz tekintetében az LNG szállításokat azt 2027 elejétől, a vezetékes földgázszállításokat pedig a spot ügyletek tekintetében már 2026-ban, a hosszú távú szerződések esetében pedig 2027 őszén meg kell szüntetni, ezeket föl kell számolni, tehát az Európai Uniót hermetikusan leválasztják az orosz földgázról. És várjuk, hogy a bizottság hasonló javaslatot tegyen valamikor az év elején az orosz kőolaj tekintetében is. Itt ugye még utóvéd harcokat folytatunk, és itt az Európai Unió bírósághoz is fogunk fordulni, mert megítélésünk szerint ez az uniós joggal ellentétes az energiaszuverenitás, illetve a jogalappal való visszaélés miatt.
Hogy állunk most a befagyasztott uniós forrásokkal?
Éppen tegnap olvastam egy hírt az egyik uniós internetes hírportálon, amelyik meglepő őszintességgel és tisztasággal leírta azt, hogy a magyar uniós forrásokhoz való hozzáférésű szóló tárgyalások, azok gyakorlatilag befagytak, mert hogy az Európai Bizottság a magyar választásokig ezekben a kérdésekben nem kíván döntést hozni, és ez a hírportál ez megírta azt is, hogy ennek elsősorban az Európai Néppárt politikai nyomásgyakorlása, vagy politikai orientációja az oka, és ezeket a döntéseket itt egyébként nem csak uniós forrásokhoz való hozzáférésről, hanem egyéb jogi eljárásokról, például kötelezettségszegés eljárásokról is van szó. Ezekben a kérdésekben a döntést az Európai Bizottság alapvetően politikai szempontok alapján hozza meg. A mi állításunk szerint ugye évek óta ez a helyzet. Az egészet, hogyha kicsit én madártávlatból nézem, akkor a nagy kérdés az, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférést azt lehet-e politikai és ideológiai nyomásgyakorlási eszközként használni. És az Európai Bizottság már ebben az intézményi ciklusban, de az előző intézményi ciklusban is azt a politikát követte, hogy ezek a politikai nyomásgyakorlásra felhasználhatók, és ezzel az eszközzel élni is kíván. És ugye a valódi kérdés az az, hogy ez jól van-e így, és ennek a helyzetnek a megváltoztatása érdekében mit lehet tenni, milyen lehetőségek vannak egy olyan tagállam kezében, amelyikkel szemben nyilvánvalóan kettős mércét és politikai nyomásgyakorlást alkalmaznak. Ugye nyújt-e számára az uniós jog védelmet, nyújt-e számára az Európai Bíróság vagy az Európai Intézményrendszerbe kódolt fékek és ellensúlyok védelmet, vagy ezzel a politikai nyomásgyakorlással szemben csak politikai eszközökkel lehet fellépni. A mi tapasztalatunk az, hogy a jogi eszközök igénybevétele mellett nekünk minden politikai eszközt is fel kell használnunk, mert ebbe a küzdelembe, hogyha politikai eszközökkel vívják, akkor politikai eszközökkel kell beszállni. Tehát valószínűleg, hogyha én ugye szinkronuszó felszerelésben jelenek meg egy rögbi mérkőzésen, akkor annak csúnya vége lesz.
Van olyan tétel, uniós támogatás, ami már végleg elúszott, például azért, mert 2025-ből átléptünk 2026-ba?
Itt megint csak az értelmezés, meg az interpretáció, ami fontos. Ugye a mi megítélésünk, ugye abból indulok ki, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés az politikai kérdés. Mert hogyha ez egy jogi és adminisztratív kérdés lenne, akkor beszélhetnék a jogi és adminisztratív szabályokról úgy, mint amik a cselekvésünknek a kereteit kijelölik. De az én állításom pontosan ennek az ellenkezője, vagyis hogy az uniós jog ebben az esetben nem a politikai akaratképzésnek a korlátja, hanem a politikai akaratképzésnek az eszköze. Vagyis függetlenül attól, hogy ezek a szabályok jogi vagy technikai értelemben mit mondanak, itt valójában a politikai döntésekről van szó. És hogyha politikai döntéssel ezeket a forrásokat el lehet venni, akkor politikai döntésekkel ezeket a forrásokat vissza is lehet adni. És a magyar stratégiának pontosan ez a lényege, hogyha politikai megfontolásokból ezeket a forrásokat elvették, mert itt ugye nem források elvesztéséről van szó, itt források elvételéről van szó, akkor ezek a források politikai döntéssel vissza is adhatók, és a mi politikai stratégiánkat ez a hosszú játszma megközelítés vezérli, és szerintem ennek a hosszú játszmának a célegyenesében majd a következő 7 éves uniós költségvetés tárgyalásakor fogunk érkezni, ez valószínűleg valamikor 2027-ben lesz.
Súlyog Tamás köztársasági elnök éppen beszélgetésünk napján tűzte ki április 12-ére az országgyűlési képviselőválasztás napját. Orbán Viktor miniszterelnök szerint 2026-ban, idézem, arra kér mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból, és hogy a választás tétje, mondta a kormányfő, a brüsszeli vagy magyar út lesz. A magyar úton járva hogyan lehet majd hozzájutni a nekünk jogosan járó uniós támogatásokhoz?
Ennek két útját látom. Az egyik a politikai érdekérvényesítés, a másik pedig a politikai változás előidézése az európai intézményrendszerben. Nyilván az egyik az szemből támadja az intézményrendszert, a másik pedig hátulról támadja az intézményrendszert. Ugye amikor szemből támadjuk az uniós intézményrendszert, akkor politikai alkufolyamatok révén próbálunk számunkra kedvező döntéseket kicsikarni. A másik pedig az, amikor hátulról támadjuk az intézményrendszert, vagyis azt a fajta politikai támogatást, amit jelenleg az európai politikai fősodor az uniós intézményeknek biztosít, például az a parlamenti többség, vagy az a tanácsi többség, ami emögé fősorakoztatható, az az európai politikai változás révén gyengíthető vagy megfordítható, és ez a mi tárgyalási pozícióinkat erősíti, ezt a két utat járjuk, amellett természetesen, hogy minden rendelkezésünkre álló jogi eszközt is igénybe veszünk.
Érdemi tárgyalás egyébként most akár ön által van Brüsszellel az uniós források teljes körű hozzáféréséről, vagy ez tényleg leállt úgy, ahogy az ön által idézett sajtóértesülésben is benne volt?
Folyamatos a kapcsolattartás mind szakmai, mind politikai szinten, de én osztom azt a meggyőződést, hogy nagy horderejű döntésekre ezen a területen a parlamenti választásokat megelőzően nem lehet számítani.
Sok minden történt viszont már az elmúlt napokban is. Létrejött az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac, a Mercosur szabadkereskedelmi egyezménye, mert az olaszok beadták a derekukat, de feltételnek szabták az olasz bor és sajt védelmét. Magyar termékköröket nem lett volna érdemes hasonló oltalommal védeni?
A magyar érdekérvényesítés a Mercosur kapcsán ez koalícióban történt a kezdetektől fogva. Tehát létrejött egy olyan erős koalíció, ami Franciaországból, Lengyelországból, Olaszországból, és hát emellett más tagállamokból, például Magyarországból, Ausztria, Írország, Belgium, ezekből a tagállamokból állt. Tehát itt Magyarország mindvégig alakzatban repült. Nyilván az olasz érdekérvényesítési pozíció az teljesen más, mint a magyar. A számok törvénye szerint. Ugye ez egy olyan döntés, amihez a tanácsban minősített többség kell. Ezt a minősített többséget ugye blokkoló kisebbséggel lehet megakasztani. És a blokkoló kisebbség szempontjából, hogy ha nincsen francia-német megállapodás, márpedig a Mercosur kapcsán nem volt francia-német megállapodás, a blokkoló kisebbség szempontjából Olaszország az döntő jelentőségű, mert Olaszország nélkül biztosan nincsen blokkoló kisebbség, Olaszországgal pedig nagy valószínűséggel van blokkoló kisebbség, ha a franciák kitartanak. Ez ugye az olaszok számára egy ilyen speciális pozíciót jelentett. Ez egy alkuképes pozíció, de azt látom, hogy az olaszok által kiharcolt engedmények, amiknek a, hát hogy finoman fogalmazok, azért a jogi megítélése az korán sem annyira egyértelmű, mint amennyire ezekből az írásokból látszik, mert egyébként ugye a Mercosur megállapodás tényleges tartalmának a módosítására ebben a folyamatban nem került sor, mert ugye a megállapodás az két fél köti, és azt egyoldalúan az Európai Uniós intézmények és egy tagállam közötti megállapodás révén nem lehet módosítani. Itt be is zárom ezt a zárójelet. Tehát ennek az eredményei nyilván a magyar mezőgazdasági termelőket is védik. Valóban születtek olyan védzáradékok, amik az eredeti javaslatban nem szerepeltek, illetve a bizottság részéről olyan jogértelmezés, ami eredetileg nem létezett. De a mi megítélésünk szerint ez továbbra is rossz a magyar mezőgazdaságnak, ez rossz a magyar gazdáknak, és nem csak mi gondoljuk ezt, hanem ezt gondolja Lengyelország a lengyel gazdák esetében, ezt gondolja Franciaország a francia gazdák esetében, hogy ez a megállapodás ez nem elég jó. És mivel hogy ez a megállapodás nem elég jó, ezért mi úgy gondoljuk, hogy tovább kell küzdeni azért, hogy ez a megállapodás ebben a formában ne lépjen hatályba és ne legyen alkalmazható. Ez fölvet jogi és politikai kérdéseket, nyilván fölvet politikai bizalmi kérdés, mert most már immár ez a sokadik kereskedelmi megállapodás, amit a bizottság köt, és Európa számára ez előnytelen. Ilyen előnytelen megállapodás kötött Ukrajnával, ilyen előnytelen megállapodás kötött az Egyesült Államokkal, és most ilyen előnytelen megállapodás kötött a Mercosurral. Ez politikai bizalmi kérdés, hogy vajon jó kezekben van-e a közös kereskedelem politika, ami ráadásul kizárólagos uniós hatáskör, tehát itt a tagállamoknak valójában nincsen már semmilyen hatásköre a szerződéses hatáskör megosztás értelmében. De nem véletlen, hogy az európai patrióták éppen ezért bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a bizottsággal szemben, ami hamarosan az Európai Parlament napirendjére kerülhet, ez a politikai része. A jogi része pedig az, hogy mi tovább folytatjuk a küzdelmet az európai mezőgazdaságért és a magyar gazdákért, és vizsgáljuk a jogi lehetőségeket arra, hogy az Európai Unió Bíróságához forduljunk, akár más tagállamokkal együtt, akár az Európai Parlamentnek az ez irányú törekvéseit támogatva.
Egy másik konfliktuszóna, amely szintén az ön tárcájához is tartozik, illegális bevándorlás. Magyarország napi 1 millió eurós büntetést fizet azért, mert nem fogad be migránsokat. Az új migrációs paktum szerint, bár hallom, hogy új is készül, még újabb, néhány száz ilyen embert kellene beengedni. Miért gondolja a kormány, hogy kívül tartani őket még így a büntetéssel együtt is olcsóbb?
Itt szeretném először is a számokat korrigálni. Itt persze elvi kérdésekről is van szó, de a tények elvi kérdések esetében is bírnak bizonyos relevanciával. Tehát a helyzet az az, hogy ez a néhány száz fő, amit ön említett, ez nem azt jelenti, hogy nekünk néhány száz főt kellene beengednünk. Ez a néhány száz fő az azt jelenti, hogy nekünk néhány száz főt kellene azoktól a tagállamoktól átvenni, akik már egyébként másokat beengedtek. Tehát ez azon felül van, akiket nekünk be kellene engedni. Nekünk mégis mennyi embert kellene beengedni? Erre az egész egyszerűen az a válasz, hogy gyakorlatilag mindenkit. De vannak indikatív számok. Ugye az új migrációs paktumnak az egyik újítása ez az úgynevezett határon lefolytatott eljárás, ami a menedékkérők többség esetében alkalmazható. És a határon lefolytatott eljárásra ki kell építeni kapacitásokat. És ennek a kapacitásnak a felső értékét maga a rendelet határozza meg, de a bizottság kapott, már uniós szinten, de a bizottság kapott ebben a rendeletben felhatalmazást arra, hogy a tagállamokra nézve lebontsa ezeket a határmenti kapacitásokat. És az a helyzet, hogy nekünk fokozatosan növelni kellene idén júniustól kezdődően ezeket a határ menti kapacitásokat, és ennek 2027 őszére el kellene érnie az évi 23 ezer lefolytatott eljárást. Tehát a bizottság nem azt várja tőlünk, hogy vegyünk át néhány száz embert valahonnan menedékkérőt, hanem azt várja, hogy évente nekünk képesnek kell lennie 23 ezer menekült kérelem elbírálására, és ezen felül még átvenni menedékkérőket másoktól. Ez ugye azt jelenti, hogy Magyarországnak az uniós jog alapján akkor létre kellene hozni egy olyan intézményt, ott valahol a határ mentén, de ez mondjuk ez lehet bárhol, ahol nekünk évente le kell tudni folytatni 23 ezer ilyen eljárást, amit csak akkor tudunk lefolytatni, ha létrehozunk egy nagyságrendileg 10 ezer fős migráns tábort. Ez az uniós elvárás. És ennek a társadalmi költsége az szerintem beláthatatlan, mert ezzel olyan járulékos terhek következnek be, olyan visszafordíthatatlan társadalmi folyamatok indulnak be, amit nagyon nehéz számszerűsíteni. Tehát azt mondani, hogy ez megér naponta ennyit, vagy megér naponta annyit, szerintem ebbe a vitába nem érdemes belemenni, mert hogy nekünk elég egyértelmű politikai felhatalmazásunk van a választóktól arról, hogy Magyarország az ne legyen bevándorlóország, Magyarország külső határait védjük meg, az illegális migrációt számoljuk fel, ezekkel az alapvető célkitűzésekkel, amik szerintem a magyar társadalom túlnyomó többségének a támogatását élvezi, menne szembe ez a rendelkezés, amire én nem tudok egy árcédulát rakni.
Fürdünk az aktuális témákban. Itt az újabb, a magyar kormány egyedüliként arra hivatkozva nem írta alá az unió közösnek szánt állásfoglalását az amerikaiak venezuelai akciójáról, hogy nem akarunk közös külpolitikát, közös uniós külpolitikát. Az ami a baj, nem egységben van az erő?
Hát erre azt tudom mondani, hogy az erő az az erőben van, és az egység is hozzájárulhat az erőhöz, hogyha valóban van egység. De ugye az európai külpolitikával kapcsolatban alapvetően két elvi fenntartásom van nekem személy szerint. Az egyik fenntartás az, hogy a politikai egység megteremtése az valahogy most már nem prioritás. Ugye az Európai Unió külpolitikájának akkor van értelme, hogyha amögött valóban politikai konszenzus van. Ezt a politikai konszenzust pedig csak úgy lehet megteremteni, hogyha azokban a kérdésekben nyilvánulunk meg, és olyan módon nyilvánulunk meg, ami valódi tagállami konszenzust tükröz. De az elmúlt években nem ezt láttuk, hanem azt láttuk, hogy van egy álláspont, ami akár lehet többségi álláspont is, de semmiképpen sem konszenzus álláspont, és akkor elkezdődik azoknak a tagállamoknak a csuklóztatása, meg a nyomásgyakorlás, meg a zsarolás, meg a beszólogatás, akik ezzel valamiért nem értenek egyet, és akkor azt mondják, hogy mi gyengítjük az európai egységet, miközben hát az európai egységet nem tudjuk gyengíteni, hogyha az európai egység nincsen meg. Az európai egységet meg kell teremteni, és azt onnantól kezdve nem lehet gyengíteni, mert az megvan. Hogyha konszenzus van, akkor ott megvan az európai egység. A másik pedig az, hogy az Európai Uniónak szerintem nem az a feladata, hogy elkezdje, mint egy ilyen külpolitikai újságíró vagy elemző kommentálni a nemzetközi eseményeket, és hogy hát nekem van véleményem a venezuelai helyzetről, nekem van véleményem a csendes óceáni régióról, nekem van véleményem a szubszaharai Afrikáról. És akkor persze mindenről lehet véleményem, de hát az Európai Unió külpolitikájának, diplomáciának nem erre kellene fókuszálnia, hanem arra kellene fókuszálni, hogy meghatározza az érdekeit, meghatározza az érdekei érvényesítéséhez szükséges lépéseket, és utána ezeknek a lépéseknek a megtételéhez szükséges kapacitásokat és képességeket építse ki. Most ez a Venezuela esetében valóban született egy nyilatkozat, amihez Magyarország nem csatlakozott, de hát ez a nyilatkozat, ez ilyen általános megállapításokon kívül, hogy szerintünk egy ideális világnak hogy kellene kinézni, ahol egy jászolban alszik az oroszlán és a bárány, és mind a ketten jól alszanak, mert akkor lenne ez egy ideális világ. Ezen kívül olyan nagyon sok mindent nem tartalmazott arról, hogy mik az Európai Unió érdekei a régióban, mit tudunk tenni azért, hogy az érdekeinket érvényesítsük, és az ehhez szükséges képességeket hogyan fogjuk létrehozni, megteremteni. Erről semmit nem mondott ez a nyilatkozat, ezért ez szerintem egy ékes példája annak, hogy milyen rendszer szintű problémákkal küzd a közös kül- és biztonságpolitika az Európai Unióban.
De jó, hogy ezt mondja, hiszen pontosan ehhez kapcsolódik az, hogy ön szerint, vagy akár a kormánya szerint van még létjogosultsága a Maastrichti kritériumoknak? Hát lássuk be, hogy egyre többen vagy nem tartják be, vagy eszük ágában sincs betartani.
Ugye az én kiinduló pontom az, hogy ez egy értelmes gazdaságpolitikai vita, mert hogy a Maastrichti kritériumok természetesen nincsenek kőbevésve, ez egy politikai döntés eredménye volt, hogy ezeket a Maastrichti kritériumokat megfogalmaztuk, és ezek egy akkori helyzetet és egy akkori gazdaságpolitikai szemléletet tükröz, ami már akkor is vitatott volt. És szerintem ezeket a vitákat érdemes folytatni. Vannak, akik azt gondolják, hogy recessziós helyzetben, vagy akkor, amikor egy gazdaság hosszú stagnálással, növekedési kihívásokkal küzd, akkor az állam számára nyilván a prudens költségvetési gazdálkodás fenntartása mellett lehetőséget kell biztosítani, hogy ezekbe a folyamatokba beavatkozzon, és nyilván ezt nálamnál szakavatottabb gazdaságpolitikusok meg gazdasági szakértők jobban átlátják és jobban meg tudják világítani, hogy ennek vannak előnyei, vannak hátrányai, vannak keretei, és nyilván abban az esetben, hogyha egy monetáris unióról beszélünk, akkor a monetáris unió esetében a fiskális politikának egyfajta koordinációja és korlátozása az elengedhetetlen. De ez egy olyan kérdés, ami szerintem tűri a vitát. Az Európai Unió tagállamainak az államadósság szintje az folyamatosan emelkedik. Mindenhol meghatározó tagállamokban, ott is, ahol ez eddig tabunak számított, a költségvetési gazdálkodás szigora enyhül. Nyilván ezt gazdaságpolitikai megfontolások indokolják, és előbb-utóbb a tagállami gazdaságpolitikai változásoknak az uniós gazdaságpolitikában is valahogyan le kell csapódni.
A mindenkori ellenzék Magyarországon legalább egy évtizede azt mondja, hogy önök ki akarják vezetni Magyarországot az Európai Unióból. Önök ugyanennyi ideje, minden nap, ha kell, ezt száfolják. Ön szerint mit tettek azért, vagy mit tesznek azért, hogy ezt a gyanút nem tudják levakarni magukról?
Ennek a politikai vitának, ennek szerintem a jelenlegi kormány uniós politikájához valójában nincsen köze. Ugye itt, mert hogyha ők állítanak valamit, mi annak mondjuk az ellenkezőjét, és egyébként az ellenkezőjét is csináljuk, mert hogy ha az lenne a magyar kormánynak a célkitűzése, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból, ami célkitűzés nem létezik, sőt egyáltalán ez a vita se létezik a magyar kormányon belül, tehát amikor arról beszélünk, hogy Magyarország kilép-e az EU-ból, vagy nem lép ki az EU-ról, erről sohasem a magyar kormány tagjai beszélnek, erről mindig az ellenzék beszél. Tehát ez a vita valójában ez nincsen, ez egy ellenzéki politikai téma, nincsen ilyen politikai vita a kormány oldalon. Ennek nyilván az a célja, hogy ennek az egész vitának, hogy a magyar kormány által felvázolt Európai Uniós politikai célokat, az Európai Unió működésének a hiányosságait, a diszfunkciót, az erről szóló értelmes párbeszédet kizárja. Ugye onnantól kezdve, hogy az, hogy igen, de hogy szerintünk az Európai Unió nem megfelelően működik, és erre azt a választ kapjuk, hogy hát igen, ezt azért mondjátok, mert valójában ki akartok lépni, miközben a magyar kormány és az Európai Patrióta politikai közösség óriási energiabefektetéssel, erőforrásokat felhasználva építi ki az európai, a valódi konzervatív európai politikai alternatívát, vagyis azt, hogy hogyan változtassuk meg az Európai Uniót, és azt mondani, hogy ez nem valódi politikai program, ennek nem növekszik a politikai támogatottsága, ez nyilvánvalóan téves, tehát mi az Európai Uniót meg akarjuk változtatni. A kérdésem csak az, hogy miért fektetnénk ennyi politikai energiát, miért fektetnénk ennyi politikai tőkét abba, hogy egy valódi európai alternatívát vázoljunk fel, és megváltoztassuk az Európai Unió működésének a diszfunkcióit, hogyha egyébként kifelé akarnánk ebből az együttműködésből felelni. Én ezt nem látom.
Magyarország tehát marad az Európai Unióban, és ott van egy másik ország, az északi szomszédunk, Szlovákia, ahol most elfogadtak egy olyan jogszabályt, hogy az állam elveheti azoknak a földjét, sőt a szabadságát, akik bírálják, megkérdőjelezik a Benes dekrétumokat. Mit tett, és mit fog még tenni a magyar kormány, hogy ezt megakadályozza?
Ez egy elég hosszú ideje napirenden lévő probléma, ami változó intenzitással mindig a politikai napirenden van. Most ennek szomorú aktualitást ad egy olyan szlovák szabályozás, ami egy büntető jogi eszközökkel igyekszik kizárni a Benes dekrétumoknak a megkérdőjelezését, akármit is jelentsen a Benes dekrétumok megkérdőjelezése, ezt senki se tudja. Nyilván ez egy olyan gumiszabály, amit tetszőlegesen alkalmazható, és én ezt egyáltalán nem tekintem előremutató, barátságos, vagy egyáltalán civilizált rendelkezésnek. Ez a 10 éve látjuk azt, hogy például amikor autópálya építések zajlanak Szlovákiában, és ehhez kapcsolódóan kisajátításokra kerül sor, akkor az állam a Benes dekrétumokra hivatkozva megtagadja a kisajátítás miatti kártalanítás arra hivatkozva, hogy ezeknek a földeknek a tulajdonjoga a Benes dekrétum alapján az illetőt egyébként sem illette volna meg. Ami szerintem hallatlan, és ezzel kapcsolatban mind a helyi, mind a nemzetközi fórumokon zajlanak perek érdekérvényesítése, például a Strasbourg Emberi Jogi Bíróságon is, ahol az érdekérvényesítésben a magyar állam a rendelkezésre álló eszközökkel részt vesz, illetve segíti azokat a feleket, akik itt az igazukat keresik nemzetközi fórumokon. Mi az uniós tagságunk kezdete óta ezt a témát napirenden tartjuk az Európai Unióban. Az Európai Unió intézményei nagyon kevés hajlandóságot mutattak addig arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoztanak. Ezt nem tekintik az uniós joghatály alá tartozónak, ami nyilván egy politikai döntés, mert elég sok mindent tekintenek az Európai Uniós intézmények az uniós joghatály alá tartozónak, ami szerintünk nem az. Más kérdésekben ellentétes az álláspontunk, tehát itt valójában a politikai szándék hiányzik az, hogy az Európai Unió ezzel foglalkozzon. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány együttműködve a szlovákiai magyarság politikai képviseletével ezt eddig is napirenden tartotta, és ezután is napirenden fogja tartani.
Ez azért mit jelent a gyakorlatban? Tehát a mi külügyminiszterünk, vagy ön, mint uniós ügyekért felelős miniszter tárgyalt, vagy fog tárgyalni erről a szlovákokkal? Esetleg össze tudunk fogni a németekkel, mert ez egy kicsit őket is sújtja.
Folyamatosan én a szlovák kollégámmal, ugye az én szlovák kollégám az pontosan ugyanazokat a sapkákat visel, amiket én. Tehát a szlovák kollégám európai uniós ügyekkel foglalkozó államtitkára a szlovák külügyminisztériumban, és egyúttal a szlovák miniszterelnök európai uniós ügyekkel foglalkozó serpája. Én erről többször egyeztettem vele, és ezeket az egyeztetéseket folytatni is fogom, mert azt gondolom, hogy ez olyan kérdés, aminek a megbeszélésé európai uniós keretek között is szükséges.
Az Arénát hallották, az Inforádióban Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Illis László, Szatmári Katalin és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.